Barazsú Jéta első regényét román nyelven közölte, amellyel elnyerte az első kötetesek mongolú díját. A könyv Magyarországon Elizabeth B. Doicunin néven, Kyoto, ahol a szerelem örök címen jelent meg, ezt követte a szerző második prózája, a Sorsok érzelmek útvesztője. Az író egyébként a kolozsvári zeneművészeti főiskolán végzett zenepedagógia és operaénekes szakot, majd a Bábes-Bolyai Tudományegyetem színház és filmszakán kreatív írás tanfolyamon vett részt, volt szolfézs, zeneelmélet és brácsa tanár is, jelenleg a kolozsvári Magyar Opera énekkarának tagja. Korábbi haiku kötete a múlt évben jelent meg Sejem eső címmel, és most itt a Sziromlegyező, Haibunok, haikuk kötet. Barazsú Jétát arról kérdezem először, mit jelent számára a japán kultúra, a japánok világlátása.
A szépség. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a szépségre. És ugye, hogy a lebegő világ, tehát hogy ez az élet egy álom, átutazóban vagyunk, bármikor megszakadhat. Mi európaiak nagyon szeretünk kötődni tárgyakhoz, aminek szinte semmi jelentősége nincs. Imádják a természetet, ugyanúgy, ahogy a természetben megvan ez a körforgás, a ciklus, ugyanez jellemző az emberi életre is. Ugye az ember is olyan, mint a természet, és állandóan alakul, átalakul, újjászületik. És talán ez volt az, ami nagyon magával ragadott, mert ugyanezek a gondolatok mennek végbe bennem, és én hiszek abban, hogy mindig van újjászületés.
És a természethez fűződő kapcsolatod, az mindig ilyen volt, vagy?
Mindig. Gyerekkoromban ugye hatalmas kertünk volt, és én mindig ott a fák alatt olvastam, és csodáltam a virágokat, kertészkedtem. Tehát azt is mondhatom, hogy most szorosabb kapcsolatom van a természetre, mint az emberekkel most egy idő óta.
A regényed kapcsán, amikor interjúztunk, akkor beszéltünk arról, hogy mennyire gyönyörű képek vannak, gyönyörű természeti képek, hogy az olvasó tulajdonképpen ráébred, hogy milyen hosszan lehet írni és olvasni érzelmekről és természet kapcsolódásáról, illetve arról a tükörről, amit ugye a kettő közé teszel. Egy regény az hosszú. Haikuban megmutatni tulajdonképpen ugyanezt, az meg a legtömörebb változat. Hogy jutottál a regénytől a haikuig el?
Nagyon érdekes volt ez az átutazás a regénytől a haikuig, mert ugyanúgy, mint a zenében, ugye a miniatűr, tehát hogy valamit kicsiben megkomponálsz, sokkal nehezebb. Tehát tömören megfogalmazni valamit, ami az emberek szívébe jut, sokkal nehezebb, mint amikor tágas, tehát hömpölyök, és nagyon sok mondaton keresztül felépítesz valamit. És úgy éreztem, hogy talán a közeljövőben segíteni fog még jobban a regényírásban, és akartam, hogy lássam, milyen az, amikor tömörítek. És az volt az érdekes, hogy amikor elkezdtem ezen dolgozni, olyan dolgok jöttek föl belőlem, amelyekre muszáj volt felfigyelnem. Mert hogy tényleg én úgy látom, hogy az élet az apró dolgokból tevődik össze, és hogy nagyon-nagyon fontos hangsúlyt fektetni a bennünk élő képi világra, mert az nagyon sok ajtót tud nyitni szellemi világ felé, magunk felé, a világgal való kapcsolatunkhoz. Nagyon fontos az, hogy ilyen dolgokat megfogalmazzunk. És ugye, ahogy vannak ezek a képi világok a japán haikukban, hogy egy kép világon keresztül, hogy az ember mennyit szenved, miken megy keresztül, mik érintik meg igazán a lelkét. Azt hiszem, hogy ezért fordultam a haiku felé.
Most akkor nézzük az új kötetedet, a Sziromlegyezőt, és azt, hogy milyen sorsok azok, amelyek itt megjelennek a szövegekben, mert csak elrejtesz. Szóval olyan, mintha itt csak áttűnne a természeti képeken egy-egy sors.
Azért szeretem ezt a misztériumot, mert ez jellegzetessége a japán világnak egyrészt, másrészt pedig szerintem minden, így ahogy figyelem az emberek életét, sorsokat, vagy amikor emberek önmagukról mesélnek, hogy mindig a lényeg rejtve marad. Tehát, hogy mondanak magukról, meg sorsok áramlanak körülöttünk, de ami a legszebb az emberben, azt annyira félti, hogy magába rejti. Lehet azért is, mert nagyon sérülékeny mindenki. A világ egyre nem akarok rossz szót használni, de durva, tehát kezd eldurvulni, és talán, ha megmutatjuk azt a kincset, ami bennünk, vagy bennünket tesz azzá, akik vagyunk, talán, ha rátaposnak, összetörik éppen azt a darabot, akik vagyunk. És talán ezért van az, hogy szeretem elrejteni, de ugyanakkor jön belém egy áramlat, hogy egy természeti jelenségen keresztül megmutatom, hogy milyen gyönyörűséget rejtenek el az emberek, és hogy ez mennyire nem jó. Mert talán a világ csak úgy lehet gazdag, ha azt mutatjuk meg, ami bennünk szép, ami a mi identitásunk, és ami más, mint a többi, mert ugye mindenki más, mindenki egy egyén.
Milyen találkozásokról írsz szívesen? Mi az, ami kikívánkozik belőled? Férfinő kapcsolatok, milyenek ezek?
Sokszor, így mostanában, ha nézem a kapcsolatokat, talán ez is inspirál, hogy vannak ezek a kimondatlan szavak, és már olyan hegy épül belőlük, hogy lehet, hogy emiatt szétválik az út a két ember között, és ez engem nagyon fájdalmasan érint, amikor olyan könnyű beszélni, és olyan jó lenne megnyílni, és olyan jó lenne együtt kommunikálni. És talán az is, hogy van valahol egy varázsa is, hogy van valami olyan erős két ember között, hogy nem valósul meg, mert nem valósulhat meg, mert van valami, ami még magasabb, mint ők. Mint két ilyen kis figura, és a sors játszadozik velük.
Az, hogy az emlékeknek, meg a múltnak milyen jelentősége van a te írásaidban, akár a hosszabb szövegekben, akár a haikuidban, ez a műfaj sajátja, vagy számodra ilyen fontos?
Számomra nagyon fontosak az emlékek. Ugye most erre tanít minden guru, hogy a most pillanatát, meg a japánok is ezt mondták, ezzel nem igazán értek egyet. Mármint abban egyetértek, hogy igen, a most van, és ezt éljük, de a múlt nélkül nincs ember. Tehát a múlt az alap, amire tudunk építeni. A gyökér. Tehát kell legyen egy múltja mindennek. És nem lehet az, hogy mindent felejtsünk el, és csak a mostnak éljünk, hanem voltak tanítások, voltak gyönyörű emberek az életünkben, akik egy olyan talapzatra helyezték az életünket, amin muszáj tovább menni. Tehát nem szabad úgy élni, hogy a múlt nem fontos. És a jövő is nagyon fontos, mert ha a pillanatot jól éljük meg, akkor biztos, hogy egy kikerekedett gyönyörű jövőnk lesz. Hiszen a pillanatból építjük föl.
Azt írod, hiába mártom tollamat az égbe, és hiába írok foszladozó kékre, mert nem ismerem szonettem betűit, csak követek egy kezet, ami néha int. Az inspiráció Isten hangján szól, és az írásom időket megmarkol. És akkor ezen gondolkodtam, hogy ez a tudatosság, ez az írás tudatosság, ez hogyan van nálad?
Hát nem is tudom, ha annyira tudatos. Nem tudom, nálam nincs középpont sem az érzelmeknél, sem a gondolatoknál. És van, amikor csak így elvisz valami. Van, amikor a gondolatokba vagyok szerelmes, van, amikor az érzelmekbe vagyok szerelmes, és csak úgy sodródom együtt valamivel, ami tényleg én azt érzem, amikor írok, hogy nem tudom, aki hisz Istenben, vagy nem, vagy a sors, vagy hogy valaki súg. Teljesen más gondolatok jutnak eszembe, amikor írok, és teljesen más vagyok, amikor beszélgetek emberekkel. Tehát olyan, mintha valaki súgna, mert néha visszaolvasom az írásaimat, mondjuk másnap, hogy lássam, milyen volt, és nem ismerek rá. Tehát vannak olyan mondatok, mintha nem írtam volna. Ezért biztos vagyok abban, hogy mindenki, aki alkotó, mintha más dimenzióba emelne valaki, egy láthatatlan kéz.
És akkor következzen néhány szép haiku a kötetből.
Bambuszfűágon megrebben az életvágy apró gyönyöre. Hosszú út végén, éjbe süppet utcákon elmerül a hold. Esernyőn napfény sziromhavazást gyöngét harmatra issza. Jeges hótükrön csontá fagy a hóvirág, kiért sietett. Sokat tanultam, miután a jeleket félreértettem.
Bara Zsujeta Sziromlegyező című kötetéről és a korábbi könyveiről beszélgettünk ebben az adásban. A haiku kötetek ez a legújabb, illetve a korábbi Selyemeső a Fekete Sas kiadó gondozásában jelentek meg.